Torn up a szívemet, és a fenntartásból, akkor ma arról fogunk beszélni, hogy mikor ül a bíróság, milyen napokon és a nap melyik részén. Ugye múlt héten megbeszéltünk a bírákat, akkor most nézzünk meg, mikor ül össze a bíróság. A Bézdin. Ugye ez a kérdés az, a kérdésnek két oldala van, hogy mikor van joga mikor van joguk a pereseknek elvárni, hogy a bíróság tárgyaljon az ő ügyüket, illetve mikor várhatják el, hogy ilyenkor ne zavarják őket valamilyen tárgyaláson. Vagy ha kaptak egy felszólítást, akkor tudnak hivatkozni különböző dolgokra, hogy mikor ne legyen a tárgyalás. A Shulchan Aruch, ugye az a klasszikus törvénykönyv, a negyedik része a Choshen Mishpatban, az ötödik fejezet, végig az egész fejezet arról beszél, hogy mikor van a bíróságnak a tárgyalási ideje. És azt mondja, normál munkanapokon, mondja akkor reggeltől az ötödik óra végéig. Reggeltől azt jelenti, hogy ugye a reggeli ima után, az ötödik óra végéig, ami azt jelenti, hogy a kezdése ennek ez akár reggel 7 vagy 8 óra, és az ötödik óra végéig, mondjuk ha a nap mondjuk 6-kor kezdődik a nap, akkor körülbelül ilyen 11-12-ig. Ezután ezt írja ugye erről beszéltünk már, hogy a Shulchan Aruchnak két szerzője van. Az egyik az Rabbi Yosef Karo, az izraeli bölcs, a másik a Rema, a krakói bölcs. És akkor ez a krakói bölcs még hazatért, azt mondja, utána már nem kötelező nekik tovább tárgyalni. Miért pont délig, vagy majdnem délig, és utána miért nem kötelező, de szabad, de nem kötelező. Az egész dolognak az alapja a Talmudban található. És azt mondja a Talmud, Rav Chisda és Rabba ezt végig tárgyalták az egész napot. És most szó szerint, és a szívük gyenge volt. Mindjárt megnézzük, mit jelent ez. De szó szerint az van írva, ez egy arami kifejezés, Hava kachalis libbeihu. Akkor a szívük ezután gyenge volt, és erre azt mondta Rav Chia Barav, hogy ugye a Bibliában Mózes második könyve 18. fejezetben is van az a kifejezés, Mózes, hogy a nép ott állt Mózesnál ilyen tárgyalásra reggeltől estig. Erre azt mondta ez Rav Chia, elképzelhető, hogy Mózes egész nap ott ült és tárgyalt, mikor tanult volna. Ezért ki van zárva, hogy ezt szó szerint lehet értelmezni, mondja Rav Chia, hogy Mózes reggeltől estig tárgyalt, akkor mégis a Biblia miért úgy fejezi ki magát, hogy reggeltől estig, amikor biztos, hogy nem reggeltől estig volt? Azért, mert azt akar a Biblia ezzel mondani, hogy az a bíró, aki komolyan veszi a munkáját és igazságosan ítélkezik, még akár egy rövid idő is, ez olyannak számít, mintha ő társa lenne az örökkévalónak a világ teremtésében. Ugye reggeltől estig az a világ teremtésre utal, úgy Mózes első könyvben azt olvasunk, hogy volt reggel, volt este, volt reggel, egy nap, és volt este, és volt reggel, második nap. Akkor, amikor a Biblia azt mondja, Mózes tárgyalt reggeltől estig, arra akar mondani, ugye reggeltől estig egy a teremtésben részt vett. Ez azt jelenti, hogy olyan komoly dolog a teremtés fenntartásának, hogy a bíróság tárgyal, az olyannak számít, mintha ő is része ennek, de valójában ki van zárva az a reggeltől estig tárgy. És ezt mondta, ezt idézi a Talmud a Rav Chizkia rábának, akik egész nap tárgyaltak, hát miért egész nap? Kérdezi a Talmud, hogy mégis meddig tárgyal a bíróság, azt mondja Rav Sésőt, étkezésig, ebédig. Mit jelent az, gyenge volt a szívük? Gyenge volt a szívük. Erre azt mondja Rashi. Rashi az a Talmudnak a klasszikus kommentátora, francia bölcs, 12. vagy 13. században élt. Azt mondja, gyenge volt a szívük, nem arról van szó, hogy éhes voltak, vagy ilyesmi, vagy túldolgoztak. Gyenge volt a szívük, fájt nekik, lelki furdalásuk volt, hogy egész nap tárgyadtak, és nem volt idő tóra tanulásra. Ha így magyarázok, akkor mit mondott Rav Chia nekik, hogy aki tárgyal, az olyan, mintha világteremtésben lesz része, hogy megéri. Te nem kellett legyen az embernek lelki furdalása a bírónak, hogy hú, egész nap tárgyat, és csak elment az ideje. Figyelj, olyan nagy dologban elment az idejed, az időd, hogy olyan, mintha a világteremtésben részt vettél, ezért nem baj. Nem baj. Ez az egy első magyarázata. Rashi azt mondja, nem, mert arra van szó, hogy a szívük gyenge volt, akkor itt egy fizikai gyengeségről van szó, és arról van szó, hát lényegében bőjt volt nekik, mert nem ebédeltek. Erre, ha így magyarázzuk, hogy az volt a probléma, hogy amikor egész nap tárgyaltak, hogy bőjtöltek, és akkor tényleg elgyengültek, akkor a fia azt jött mondani nekik, hogy tényleg nem kell egész nap tárgyalni, hanem tényleg csak délig is, aztán az ember elmegy ebéden. És ezt jelenti az, amit előbb idéztem a Shulchan Aruchból, utána már nem kell tárgyalni, már nem kell tárgyalni, arra akar utalni, hogy ne gondoljon a bíró, hogy az ebéd után visszamegy tárgyalni, akkor húha, akkor ezt mindjárt nem veszi komolyan a Tóra tanulás előírása. Nem kell tárgyalni, de szabad tárgyalni. Azt mondja, a hangsúly nem arra, hogy nem kell visszamenni, ha az ember nem úgy érzi magát, nem akar visszamenni. Pont fordítva, nem kell visszamenni, de szabad visszamenni, és ez nem jelenti az, hogy az ember nem veszi komolyan a Tóra tanulásnak a parancsolata, de mindenképpen a Shulchan Aruch megfogalmazásából úgy tűnik, hogy jobb, ha az ember nem megy vissza a tárgyalni. Szerintem az idő, a bíróságnak a tárgyalási ideje az délig, utána nem kell visszamenni, most fejezzük be akar a mondatot, nem kell visszamenni, hanem Tóra tanulással lehet foglalkozni. Ha az ember mégis nagyon fontosnak tartja, mehet vissza, de mégis az ideális helyzet az ember fél napot szentel a bírósági tárgyalásnak, és a többi idő a Tóra tanulásnak. Ugye azt ismerünk, hogy a zsidóságban a Tóra tanulási, azaz az embernek Tórát kell tanulni, elmélni a Bibliában, a Talmudban, a zsidó jogban. Ez egy olyan előírás, hogy a proféta úgy fogalmazza meg, vágítábó jó mamvalájle, éjjel-nappal kell tanulni. Amikor az embernek van szabad ideje, akkor az előírásod akar tanulni kell. Ez egy más szóval, hogy igazából a vallásos zsidónak nincs szabad ideje. Vannak azok a dolgok, amit kell tenni, és amikor nem azokat a dolgokat teszi, akkor kell tanulni. Szabad idő nincs. Emlékszem például az apám, nagyon sokat dolgozott, de amikor hazajött, vacsorázott, és elment tanulni. Ez egy 12 órás nap után még elment tanulni 1-2 órára. Szintén tényleg nem volt szabad, utána most el lehet képzelni, utána az ember csak lefekült aludni, pihenni egy kicsit. Szóval ez erre utal itt most is, hogy utána, délután egy bírónak akkor most nem menjen vissza, nem kell, hogy menjen vissza a tárgyal, hanem menjen Tórát tanulni. Miért kell, ha szabad visszamenni, akkor miért mégis szünetet kell tartani az ebéd miatt, akkor az is értető, hogy szünetet kell tartani, mert az ember tényleg bőtel, ugye nem ebédel, akkor, ahogy előbb elhangzott a rába, hogy gyenge volt, ha az ember kicsit gyengül, akkor nem tud jól koncentrálni, az megint nem jó. Akkor mindenképpen ebéd körül kell, hogy legyen egy kis szünet, az ember tudjon enni, és aztán már mehet vissza túra tanulni, vagy ha akar lehet visszamenni tárgyalni. Ugye most mégis a megfogalmazás nem fekteti le, hogy mi az, ami kötelező, és mi az, ami tilos. Mert azt jelenti, utána már nem kell visszamenni, illik tóra tanulni, ami azt jelenti végső soron ez szokás kérdése, hogy mikor mettől meddig tart a tárgyalás. Mai Izraelben, ahol ugye intézményesítve van a vallási bíróság is, akkor legkésőbb 9-kor kezdődik a tárgyalás, és az tart 1:30-ig, és ilyen 11 körül van ez fél órás szünet. Ez a rendes bíróság. Ha arra van szó, a legfelsőbb rabinikus bíróság, ott nincs állandó tárgyalás, ugye ez inkább egy ilyen fellebezés, vagy ilyesmi, amikor a bíróság elnöke összehívva, akkor van tárgyalás. Ide azt jelenti, hogy nem lehet csak betévedni, hogy szeretnék valamit megbeszélni, vagy ilyesmi, akkor ott nincs kőbenvésett tárgyalási idő. Úgy akkor ez a magyarázat szerint miért van a szünet, hogy miért nem kell tárgyalni délután, ez nem azért, mert például a pereseknek délután nem érnek rá, vagy ilyesmi, hanem itt a bírákról az a kényelmesebb és ideálisabb, hogy délután szabad legyen a tanulásnak. Ha ez így van, akkor természetesen a bíróság úgy látja, hogy szeretnék tovább tárgyalni délután, akkor a pereseknek nincs joguk vagy kifogásolni, hogy délután már nem lehet már tárgyalni. Van a kabbalának, a zsidó misztikának az alapkönyve, a Zohar, amit a hagyomány a rabbi Simon ben Jochájnak tulajdonítja. Ő a szerzője hagyomány szerint, második században élt. A Zohárban van egy olyan passzus, hogy ha egy bíró étkezés után, a bírónak nem szabad ítélkezni étkezés után, ami azt jelenti, ez szerint délig kell tárgyalni, és délután már nem szabad tárgyalni, mert már ebéd után. És ebéd nélkül pedig nem tud koncentrálni. De a gyakorlatban ez a útmutatás nem lett elfogadva, és délután ugyanígy lehet tárgyalni, mint délelőtt. Egyesek még úgy is magyarázzák, hogy itt csak arra utal, hogy tárgyalási napokon az ember kihagyjon a reggelit. Miért? Mert az embernek az első és a legfontosabb, a bírónak az első legfontosabb dolog kellett legyen a tárgyalás, és akkor nem szabad reggelizni. De természetesen az ebéd után szabad, mert az már nem arról van szó, hogy az első dolog a napban. Izraelben az az előírás, amit a törvény előír, hogy valahány dossziét, amit elővettek erre a napra, be kell fejezni. Mi azt jelenti, 1:30-ig van a hivatalos munkaidő, de mit tudom én, 5 vagy 10 pereseket idéztek erre a napra, és csak 8 vagy 6-nak sikerült az ügyeket elővenni, akkor ott kell maradni továbbra is, szinte egyszer kaptak idézést erre a napra, azon a napon lesz a tárgyalás. Mindenképpen akkor maximum a bírák ott maradnak egy kicsit később. A Talmudban van másik előírás, hogy nem lehet kezdeni a tárgyalás délután, amikor már van a délutáni imanak az ideje. Ugye a zsidóság előírja, naponta háromszor van ima. Van reggel, felkelés után, reggeli előtt, reggeli ima előtt az ember nem reggelizik, jó, egy kávé vagy ilyesmi, de mindenképpen ezzel kezdődik a nap. Aztán van a délutáni ima, ami csillagászati déltől egy fél órával később lehet kezdeni. Ugye, ha mindig azt mondjuk, körülbelül a 12-kor van dél, akkor mondjuk fél egytől, vagy amikor átteszik az órát, akkor fél kettőtől, akkor már lehet a délutáni imát mondani, és az pedig a nap lementeig. És aztán a csillagok feljövetelétől van az esti ima. Mert azt mondjuk, hogy most fél egytől, vagy fél kettő után már nem lehet kezdeni a tárgyalást, csak akkor előbb elmondják a délutáni imát. Miért? Mert tartunk attól, hogy a tárgyalás kezdődik, és akkor ennek nem lesz vége ilyen hamar, és akkor belemegy az estébe, és akkor elmarad a délutáni ima. Ezért, ha tényleg szünetet tartottak, akkor már elő kell, és már fél egy után van már, akkor nem lehet újra leülni tárgyalni, akkor azt már lehet, akkor már elő kell elmondani az imát. Ha pedig 11-től vagy 12-től már megy folyamatosan, akkor nem kell megszakítani. Kezdeni nem szabad, de megszakítani nem kell emiatt, mivel hát estig ráérnek. Igen, a délutáni ima után újra lehet tárgyalni, akkor nincs semmi útban. Egyébként a délutáni ima az a legrövidebb ima. A reggeli ima a leghosszabb, ugye ez még munka előtt. Esti ima már az jóval rövidebb, ez már megint munka után. A délutáni ima az a legrövidebb, az 10 perc, negyed óra alatt maximum. És akkor folytom. De ez abban az esetben, mondom, ha nem megy folyamatosan a tárgyalás. Ha folyamatos van, akkor nem kell megszakítani emiatt. Jó, akkor délelőtt mindenképpen, délután szabad, és mi van estével? 2 Mózes 18:22-ben van egy olyan kifejezés ad, hogy ítélkezzenek minden időben, behalett, ez a szó szerinti fordás, minden időben ítélkezzenek. Ugye, mert abban a fejezetben szó van arról, van az előbb idézett versat, hogy a nép ott állt Mózes fölött reggeltől estig, és ítélkezett fölöttük, és erre Mózesnak az apósa Jitro ezt látta, azt mondta Mózesnek, figyelj, ez nem lehet. Delegálni kell itt a munkát, nem lehet az egy ember mindig el van foglalva ezzel, és akkor azt mondta Mózes, hogy milyen jó lenne egy bírósági rendszert felállítani, több bíró van, stb. És akkor Mózes megkérdezte Isten, Isten azt mondta, tényleg jó ötlet, és akkor kezdődött az, amit valamelyik korábbi órát említettem, akkor Mózes felavatta a következő generációnak a bírai, és akkor így elindult a dolog, és ott van az a kifejezés, és a bíroknak a feladata, de saftöt ámba hal et, minden időben tárgyaljanak. Nincs itt semmiféle utalás, hogy nappal, vagy éjjel, vagy nincs itt semmi, tárgyalni kell. De Mózes 5. könyvében, 21:16, ott van az örökség kapcsán, az van írva, és azon a napon, amikor az örökség megvalósul. És akkor az a kifejezés van írva, hogy nappal valósul meg az örökség. Most természetesen nem arról van szó, hogy mindenki, aki meghal, az csak nappal hal meg. Ezért mi az a hangsúly, amikor megvalósul a örökség nappal? Erre azt mondja a Talmud, figyelj, ebből azt lehet látni, hogy tényleg, hát csak nappal tárgyal a bíróság, és ezért nappal csak fog megvalósulni a az örökség, a hagyatéknak a, szóval el fog dőlni. A kérdés az, akkor most mi van? Akkor Mózes második könyvben úgy tűnik, hogy éjjel-nappal, és Mózes ötödik könyvéből inkább arra van utalása, csak nappal. És erre azt válaszol a Talmud, hogy nappal csak lehet kezdeni, a tárgyalásnak a kezdete csak nappal lehet. Éjjel már nem lehet kezdeni, este, éjjel nem lehet már kezdeni a tárgyalás. De ha már nappal kezdődött, akkor a befejezése lehet este is. És ezért Mózes második könyvében nincs ott konkretizálva, hogy csak nappal, mert elképzelhető, hogy ez még belemegy, belemegy az estébe. De ez csak polgári dolgok, pénzügyi dolgok, az lehet tárgyalni este is. Más dolgokban csak nappal lehet tárgyalni. Nem is lehet jóvá hagyni egy dokumentumot, mit tudom én, igazoltatni, vagy ilyesmi, azt nem lehet csak nappal. Miért? Mert nagyon fontos, egyes vélemények azért olyan fontos nappal tárgyalni, főleg nappal tárgyalni, mert nagyon fontos látni a pereseket. Miért? Mert valamikor az arcokon is lehet látni, hogy most igazat mond, vagy nem. Most ugye a régi időben, ha este lett, akkor sötét lett. Jó, volt egy kis fény, mit tudom, meggyújtottak egy gyertyát, ez nem jelenti, az most tényleg kényelmesen világos volt, hanem volt egy kis fény. Azt jelenti, ha este, akkor sötét. Ha nappal, akkor van fény. És ezért inkább nappal kell tárgyalni, amikor jól lehet látni a pereseket. Ha ez a magyarázat, mondja a Shulchan Aruch egyik kommentátora, ha sok fényt teszünk a szobában, sok gyertya, nem egy kis gyertya, hanem sok, tényleg olyan világos legyen, mint a nappal lenne, akkor tényleg lehet tárgyalni este is. Ez az ilyen vélemény, de a legtöbb vélemény nem fogadja ezt el, és azt mondja, hogy a Biblia úgy határozta meg, hogy nappal lehet tárgyalni, este nem, este csak maximum befejezni, és ezért még akar is, ha nagy fény van, akar se. De a Levavi rabbi Natazon azt mondja, szükség esetén, ha valami nagyon fontos, hogy tárgyalni, akkor a fény megoldást lehet használni, és akkor késő, és akkor este is lehet tárgyalni. Mit jelent az, hogy kezdeni nem szabad, de befejezni igen? Melyik az a része a tárgyalásnak, ami a befejezésnek számít? Egyébként érdemes megjegyezni azt, hogy olvassunk ezeket a klasszikus zsidó forrásokat, akkor ilyen teljesen normál dolog volt, ha ma tárgyalunk, akkor körülbelül ma lesz vége is a tárgyalásnak. Ez a többszöri idézés is, mint a heteken keresztül kihallgatások, és vita, és fellépés, és ide, és még ez egy kicsit. Szerintem, ha ma tárgyalnak, akkor mindenki mondja el a magáét, és akkor döntés, és akkor már és akkor véges. Erre az van írva, hogy mindenképpen a pereseknek a kihallgatása kellett legyen nappal, a tanuknak a tanúságtétel mindenképpen nappal kellett legyen, este lehet hirdetni az ítéletet. De az már kérdéses, hogy a bírák közötti tárgyalás. Ugye beszéltünk arról, hogy az a három bíró van, ez nem csak azért, mert több vélemény szólaljon meg, hanem azért, mert ők megvitatják maguk között. És ez egy fontos része ítélethozatalnak, hogy ők megtárgyalnak maguk között. Az már kérdéses, hogy az már este történhet még, vagy az is még nappal kell a történjen. Természetesen, ha nem lett vége időben, akkor természetesen más napon lehet folytatni. Nincs előírás, hogy azon a napon muszáj befejezek, akkor holnap kezdeni kell elejétől, és akkor itt próbálni befejezni, illetve ha mit tudom én, büntető jogról van szó, vagy hasonlók, természetesen abba kell hagyni, és akkor másnapon kell folytatni. Mi van akkor, ha mégis nem álltak meg, és a kihallgatások, vagy tárgyalásnak ment tovább este is? Erre ott a Shulchan Aruchban a Rema hazad olyan véleményt, hogy ha megtörtént, akkor érvényes az esti ítélet is. Arra mindenképpen van lehetőség, ha eleve azt mondanak a peresek, hogy mi vállaljuk az esti tárgyalást is, akkor semmi probléma nincs ezzel. Szerintem nem lehet rájuk kényszeríteni az esti tárgyalást, de mindketten elfogadják az esti tárgyalást is azok a körülmények, ami vannak az estével, akkor minden lehet. Ugye ez egy olyan dolog, ami előző órákban is elhangzott, hogy a polgári jogban sok minden van, ami előírás, de ha peresek másképpen gondolják, akkor ezt lehet elkerülni. Mert lényegében, ha peresek másképpen gondolják, nem is kell pereskedni. Nem is kell pereskedni. Adjan át a pénzt egymásnak is kész. Ami azt jelenti, ha ők vállalnak bármit, ami azt jelenti, hogy ami nem felel meg az ideális előírásnak, akkor az olyan, mintha nem volt lett volna a tárgyalás. Akkor a bíróságon kívüli azt is lehet, és ezért amit vállalnak, az természetesen lehetséges. Jó, akkor tudunk már a normál munkanapok, amikor tárgyalnak, délután, ha akarnak, este nem nagyon, csak akkor, ha peresek ezt vállalják. Mi van szombat és ünnepnapok? Arra megint írja a Shulchan Aruch, hogy szombat és ünnepnapon nem tárgyal egyáltalán a bíróság. Ha mégis tárgyalt és hozott ítéletet, akkor az érvényes. Miért nem lehet tárgyalni szombat és ünnepnapokon? Mi a probléma annak? Mit ilyen munka? Nem szabad, ha az ember jön hozzám szombaton, és mit tudom én, kiönti a szívét, nem lehet meghallgatni? És akkor két ember egymás ellen kiönti a szívét, és még valaki még beleszól, én is jelen voltam, és tudja megerősíteni. De a probléma az, hogy ehhez tartozik egy munka. Milyen munka tartozik ehhez? Az írás. És akkor tartok attól, nem muszáj. A bíróságnak nem kell készíteni jegyzőkönyvet. De természetesen az ajánlatos, a jegyzetelés az ajánlatos, a jegyzőkönyv az egy ajánlatos dolog, és tartok attól, hogy vagy a jegyzőkönyv fog készíteni, vagy az ítéletet le fog írni, hogy tudjam, hogy a bírák maguk emlékezzenek, hogy pontosan mi volt az ítélet, és emiatt nem lehet tárgyalni szombat és ünnepnapon, de ha tárgyaltak és nem írtak, akkor érvényes a tárgyalás. Izraelben felmerült az a kérdés, hogy mi van akkor, ha egy külföldi zsidó eljött ünnepre Izraelbe, akkor lehet őt idézni a Beit Din előtt ünnep második napján. Mi itt a kérdés? Ismerni kell, hogy a külföldi zsidók és az izraeli zsidók nem ugyanakkor ünnepelnek. Mondjuk például holnap este van Jom Kippur, az engesztelés napja az ugyanakkor van a bőt, azt mondja, holnap este szerdán estétől csütörtök estig. Utána rákövetkező hétfőn este van a sátrak ünnepe. És akkor Izraelben, és sátor ünnepe az valójában 8 napos. Azt írja el a Biblia. A Biblia azt írja, hogy 8 napos, az első nap az egy munkaszüneti nap, ami azt jelenti, hogy hétfőn este kedden egy munkaszüneti nap, és az utolsó nap megint egy munkaszüneti nap, akkor rákövetkező hétfőn este kedden nem szabad dolgozni. És ez tényleg így van az Izraelben. Külföldön akkor hétfőn este kedd, és még szerdán is. Egy plusz. Ami Izraelben egy munkaszüneti nap, az külföldön két munkaszüneti nap. Miért van ez így? Ez a 2000 éves történet, mert eredetileg, ahogy a Biblia elképzeli a zsidó naptárt, ez nem lehet itt előre, év elején megjelentetni a naptárt az egész évre, vagy 10 évre előre. Nem, minden hónapban a Jeruzsálemi Bíróságnak ki kell jelenteni, hogy ez, ekkor, van az új, ekkor kezdődött az új hónap. Mert a zsidó naptárban az van, vagy 29 napos a hónap, vagy 30 napos. A 29. este látták az új holdat, ugye mert hold után mennek a hónapok, akkor másnap kijelenti a Jeruzsálemi Bíróság, hogy új hónap van. És aztán megy, terjeszkedik a hír. Most terjeszkedik a hír repülőgépek nélkül, rádió nélkül, internet nélkül, ami azt jelenti, terjeszkedik a hír nagyon-nagyon lassan. Külföldre nem jut el a hír. Ugye most Sátrak ünnepe az a hónap, a zsidó hónap 14-e este. Szóval ezt mi összesen 2 hét, miután kijelentették, hogy mikor van az új hónap. Most ez nem is 14 nap, mert ebben minimum 2 szombat van, és szombaton nem lehet utazni. Akkor 12 nap alatt, ahova eljutott a hír, akkor tudnak biztosan, mikor kell ünnepelni. Ahova nem jutott el a hír, akkor talán ma van 14-en este, vagy holnap van 14-en este, ugye? Attól függ, hogy az előző hónap 29 napos volt, vagy 30 napos. És ezért tényleg a külföldön mindig 2 napos lett az ünnep, és Izraelben 1 napos. Amikor a számüzetésbe ment a zsidó nép, és megszűnt a Jeruzsálemi Bíróság, akkor hoztak létre a naptárt, és akkor előre bármit lehet kiszámítani. Csak az a kérdés merült fel, hogy akkor most van-e értelme folytatni a 2 napos ünnepet külföldön. És erre azt válaszoltak a talmudi bölcsek, hogy igen. Miért? Mert ha Isten segíteni fog, akkor újra helyreáll a bíróság, és újra kezdődik az eredeti rendszer, és még mindig nincs internet, telefon, és akkor megint nem fogja tudni külföldön, mikor van ünnep, és illetve, ha valami baj van, és nem ember nem tudja biztosan, pontosan, akkor ezért maradjon ahol eddig csinálta 2 napot, maradjon továbbra is. Most, ha egy külföldi zsidó elmegy Izraelbe, és ő tart 2 napot az ünnepet, az izraeliek már csak 1 nap. Azt mondja, hogy az izraeli bíróság az ünnep második napja már tárgyalhat. A peres neki még ünnep. Akkor a kérdés, hogy a alperesnek, vagy alperes nem lehet-e idézni őt, a bíróság az ünnep második napja. Azt mondja, nekem ünnep, de mi a probléma? Elmenni a bírósághoz, és elmondani az ő verziót a történetnek, az nem munka. Mi a probléma, hogy jegyzetelni fog? Ki fog jegyzetelni? Inkább a bíróság fog jegyzetelni. Semmi probléma nincs. Ez volt az egyik rabinak a véleménye, de valaki ezt nem fogadja el, mert gondolom, hogy azt sincs kizárva, de ő fog jegyzetelni. Hogy mit olyan tudja mit mondani, vagy ilyesmi. Van egy másik probléma, ami miatt lehet, hogy nem lehet tárgyalni ünnepnapon. Ez a profétánál, Jesaja profétánál van írva, de dabér davár, hogy ünnepnapon kell, szombaton és ünnepnapon nem szabad beszélni hétköznapi dolgokról. Üzletről nem szabad beszélni, és ilyesmi. Ezért hiába senki nem fog írni, de miről fognak tárgyalni? Tárgyalni fognak a szombati törvényt? Nem. Tárgyalni fognak egy üzleti dolgot. Ő ígért, és hazat, vitt, nem írta alá, tudom én, egy üzleti tárgyalás, és ez szombaton nem lehet. Ugye erre van az a bevett elég elterjedt dolog, hát a szombaton mégis valaki akar valamit mondani, mert azt mondja, ne szombaton legyen mondva így is, így is, így. És erre azt mondja, mintha ez nem segít az ember, az elején azt mondja, ez nem egy szombati dolog, nem szombati dolog, nem mond. De mindenképpen az emberek mégis így szoktak valamikor mondani, jaj, nem szombaton nem igazán, de tudjad, hogy holnap ez és ez is ez. És erre mesélnek egy ilyen kis viccet, hogy egyszer egy zsidó eljön a zsinagógában, az a fordul a barátja, ne szombaton legyen, mondja, de a kocsim eladó. És erre az azt mondja, ne szabmata legyen mondva, de mennyiért? Hát nem szabad legyen mondva 10 millióért. Jó. Délután az anya azt mondja, ne szabmata legyen mondva, vevő vagyok. Erre azt mondja az eladó, ne szabmata legyen mondva, én már eladtam. Másnak. Mindig oda tettek az elején, ne szombaton legyen mondva, de mégis a tárgyalás végben ment, és már sikerült megállapodni. És jó, nem lehetett átadni, de mindenki már a tárgyalásnak vége lett. De természetesen ez nem lett. Egyetlen dolog, ami lehet, ha ez egy közösségi érdek, azt lehet. Azt jelenti, mit tudom, ha valami közösségi dolog, azt lehet tárgyalni szombaton is, mert ez nem számít egy magán dolog, mert a közösség az egy szent dolog. Még akar is, ha a közösségnek a hétköznapi dolgaival foglalkozunk. Most ugye, de azt mondtunk, hogy ha mégis tárgyalták, akkor érvényes az ítélet. Most minden akkor, ha valaki kapott egy idézés szombatra, ami nem ideális, de hát ha megtörtént, ugye akkor az ítélet érvényes, akkor joga van azt mondani, nem megyek el, hogy ha már felszólítottak, akkor el kell mennie. A válasz az, hogy mivel ezen a napon valójában nem lehet tárgyalni, akkor még akkor is, ha kapta az idézést a bíróságtól, a bézintől, akkor nem kell elmennie. Még akkor is, amikor főleg, ugye, ahogy előbb mondtam, főleg a tilalom az a bírákra vonatkozik, mert elsősorban ők fognak jegyzet tenni, de a peresek is tudnak hivatkozni erre. Pláne, ha még hazateszünk azt, hogy nem lehet szombaton beszélni hétköznapi dolgokra, akkor az még a pereseket is érinti. Illetve van egy másik dolog, még akkor is, ha a pereseket nem érinti, mivel a bíráknak ez tilos, az embernek nem szabad segíteni a másik, nem szabad a másik embert bűnbe vinni. Ha neki nem szabad, nekem szabad lenni, de nekem nem szabad segíteni neki, olyasmi, ami neki nem lenne szabad. Ezért a peresek tudnak hivatkozni arra, de elnézést, szombat van, vagy ünnepnap van, és nem megyek el. Ez mond szombat is ünnepi tárgyalás. A következő kérdés szombat előtti, vagy ünnep előtti napon. Az a héberbe, és még a magyar zsidó szlengbe is errev. Errev. Ugye szombat az sabát, akkor erev sabát. Most erev szó szerint az ember fogja nézni a szótárban, akkor erev azt jelenti este. De nem erről van szó. Szóval az erev itt kell értelmezni az előző napon. Pénteken, vagy mondjuk hónlap az Jom Kippur engesztelés napnak az erevje, vagy jövő héten hétfőn az a sátrak ünnepnek az erevje. És a kérdés, hogy mi van ünnep, szombat és ünnep előtti napon. Akkor lehet tárgyalni, vagy nem. És itt azt írja a Shulchan Aruch, hogy nem lehet ezekben a napokban tárgyalni. Ha kiment az idézést, akkor nem kell eljönni. És nem csak az, hanem ez még olyan, annyira ki van zárva, hogy a pénteken kapta az ember meg az idézést, hogy jöjjön jövő hét kedden, nem kell figyelembe venni. Ezen a napon nem lehet semmi ilyesmit tárgyalni, nem is lehet felkészülni. Miért? Azért, mert a peresek el vannak foglalva felkészülni a szombatra. Ugye szombaton nem szabad semmit dolgozni, nem lehet semmit hozni, vinni. Ezért ugye nagyon kényelmes dolog ez a szombat, tényleg ez nagyon kényelmes dolog, aki már részesült ilyesmiben, de ugyanakkor ez azzal jár, hogy mindent kell csinálni helyette pénteken. Ugye ha szombaton nem lehet főzni, akkor magadra érthető, pénteken mindent meg kell főzni, péntekre és szombatra. És ezért el vannak foglalva a peresek, és ezért nem lehet őket felszólítani, hogy jöjjenek tárgyalásra erre a napra. És még akkor is, ha kapott felszólítás, akkor mondhatja, hogy el voltam foglalva, és nem figyeltem rá. Félretettem, és nem figyeltem rá, és ez teljesen elfogadható. A másik oldalon nem csak a peresek el vannak foglalva, a bírák se fognak tudni igazán koncentrálni. Ezért, ha a peresek akarnak ott vannak, akkor a bírák is tudnak hivatkozni. Hát elnézést, ez a nap ez nekünk nem jó, mert nem fogunk tudni koncentrálni. Ez az előírás. Ez még hozzatesz a Remá. Ugye a Remá, emlékszünk rá, a Mose Iszerhoz krakói rabbi, ő mindig kiegészíti, vagy más véleménnel, vagy valami aktualitással. Egy európai bevett szokás, vagy ilyesmi. Azt mondja, van, aki azt mondja, hát mai napok, azt jelenti, ma már ez nem annyira, az emberek nincsenek annyira elfoglalva a pénteken. Most mondom én a bizonyíték annak, hogy mégis zsidók dolgoznak pénteken, és ezek szerint ráérnek. Jó, nem dolgoznak full napot, egész nap, fél nap, kora délután, de mindenképpen mennek be dolgozni. Ha mennek be dolgozni, ezek szerint ráérnek. De azt mondja, van itt egy másik szempont, hogy mivel elvileg lehet tárgyalni akkor már pénteken is, sőt, ideális a péntek. Miért? Mert valaki direkt ráér pénteken, amikor hétközben nem ér rá, miért? Mert nem egy teljes munkanap. És ha valaki csak délig dolgozik, és azt mondja például a tanárok, akik tanítanak tórát, a gyerekeknek, nekik pénteken nap az jobb, és ezért pénteken lehet tárgyalni, és mivel itt pénzügyi dologról van szó, akkor azt mondja, akkor ez így menjen is. De ha nem egy polgári ügyről van szó, hanem komolyabb ügy, akkor tényleg nem lehet itt változtatni a törvényen. Még hozzátesz ehhez a Remá. Szerintem mégis a Shulchan Aruch és a Talmud alapján azt írja, hogy nem lehet pénteken, mert mégis péntek ez nem egy teljes nap. Egyébként ma már Izraelben egyre inkább péntek nem egy munkanap. Ugye, mert Izraelben elvileg 6 napos munkahét van, nem 5 napos. Hát a vasárnap teljes munkanap, szombat nem. De egyre inkább a péntek ez olyan nap, ami nem jönnek be, mert eleve csak egy fél nap, és erre sokan már nem is mennek be, mit tudom, milyen egy orvos, vagy ilyesmi. Ha nem tud vele beszélni egy csütörtökön, akkor a legközelebb csak vasárnap. Azt mondja, nem azért, mert nem szabad, de fél nap, akkor már fél nap nem éri meg. Jó, azt mondja akkor a Remá, hogy jó, egyszer-egyszer akkor lehet pénteken tárgyalni, de állandó jellegű tárgyalás pénteken az inkább ne legyen, mert a Talmud és a Shulchan Aruch ezt nem engedi, és azt mondja, ez a bevett szakás. Ami azt jelenti, hogy szabad tárgyalni, de nem kötelező, és ezért nem lehet kötelezni a pereseket, hogy jöjjenek el pénteken tárgyalni. Van nekem egy könyvem, ahol egy Jeruzsálem Héber Egyetemnek a professzora feldolgozza a perentartás a zsidó jogban. Ő azt mondja, hogy ő látja a pénteket ma, akkor semmi akadály nincs annak, hogy ez rendes olyan tárgyalási lehetőség, hogy a peresek ne is tudjanak hivatkozni arra, hogy péntek van. Mennek dolga, mert miért? Nem is kell mindent készíteni pénteken, lehet kapni kész étel, ami régen a kizárt dolog. Azt hiszem, az ember igaz, nem akar sokat dolgozni pénteken, akkor hiába holnap lesz szombat, pénteken sem fog túl sokat dolgozni. A Talmud egyik helyen azt mondja az egyik talmudi bölcsről, hogy az ő munkája volt minden pénteken, mit tudom én a halat, mit tudom én előkészíteni főzésre. Nem hiszem, a túl sok rabbinak ennek jut ez a munka ma, a élő halat előkészíteni főzésre. Ha igen, akkor csak az, mert ő igyekszik, hogy a valási előírásnak akar részt venni, nem azért, mert tényleg szükség van rá, hogy ő el fog menni tárgyalni ma, akkor a hal nem fog elkészülni. És ezért azt mondja, hogy nem látja kizártnak, hogy a bíróság, a bézdén azt látja helyesnek, hogy mit tudom én, hogy egy pénteken legyen tárgyalás, hogy ez legyen. De ugyanígy, mivel a Shulchan Aruch azt írja, hogy állandó jellegű nem lehet, akkor ezért azt mondja, hogy egyszer-egyszer ez egy ilyen lehetőség, ha gyorsan akarnak befejezni az ügyet, akkor még pénteken is tárgyalnak, de nem biztos. És tényleg ez a bevett szakás Izraelbe, hogy pénteken, ez nem egy hivatalos nap a Beis Dinnél, de van, amikor a bíróság mégis kitűzett tárgyalást péntekre. Most, még az a lehetőség van, azt kell nézni, hogy szükség esetén. Szükség esetén, akkor természetesen lehet nem hivatalos munka időben és nem hivatalos munkanapokban is tárgyalni. Természetesen, ha olyasmiről van szó, hogy életveszély, vagy ilyesmi, akkor természetesen a bíróság összeáll, abban nincs kérdés. De lehet más dolog is, ami szükség legyen, hogy a bíróság összeüljön egy ilyen nem munkaidőben. Például az egyik nagyon félelmetes dolog, az az aguna probléma. Az aguna a zsidó jogban azt jelenti, az a nő, aki egy élő özvegy. Azt jelenti, hogy egyik oldal azt mondjuk már özvegy, mert özvegy, akkor ezek szerint a férje nem él, de olyanak veszem, mint a férje élne még. Azt jelenti, hogy a nem élő férje még él. Mi azt jelenti, hogy ugye a férje eltűnt. Eltűnt, nem úgy, hogy átment egy másik városba, és nem lehet utolérni, mert kikapcsolta a mobiliát, vagy ilyesmi. Hanem eltűnt egy természet katasztrófában, vagy akármiben, ami valószínű, hogy meghalt, de nincs ennek igazi bizonyítéka. Ilyenkor mi a helyzet? Most azt kell tudni, ugye általán azt szoktak mondani, hogy mit tudom én, a bíróság, vagy a pap összeadja a fiatal párt, hogy a bíróság elválasztja őket, a vállást. De valójában a zsidó jogban nem a rabbi adja őket össze. A rabbi lényegében a feladata csak felügyelni, hogy minden törvény szerint történjen, de a fiú átad a lánynak a gyűrűt, átad neki a házasság levelet, amiben vállalja a felelősségeket. Lényegében ők maguk között hozzak létre a házasságot, és a vállás is nem a vallási bíróság választja őket el, hanem a fér átadja a vállalat. Ő adja át a gyűrűt, akkor ő adja át a vállalevelet is. Most, ha a fér eltűnt, akár mennyire sajnálunk a helyzetet, de senki nem tud ebbe beavatkozni. És ezért, ha ilyen helyzet van, akkor örökké, ha nincs más, nem fog előkerülni bármilyen más bizonyíték, akkor örökké nem tud újra házasodni. Ez egy nagyon-nagyon sajnálatos dolog, és ez az van írva, hogy minden könnyítés kell előhozni, hogy az agúnát szabadítani a helyzetéből. Ugye sokszor, mit tudom, általában mindig a zsidó bíróság két tanú kell bármihez, itt egy tanú is elég. Minden könnyítés, hogy általában csak az lehet tanú, aki első kéz, ő látta. Itt lehet az is tanul, hogy valaki hallotta valakitől. És kiskorú, és minden könnyítés, ami csak lehet, ha bármilyen bizonyíték van, akkor ne legyen valami akadály annak a bizonyítékot felhasználni. Most mi van abban az esetben, hogy van itt egy tanú, aki holdaklik? Ha mi meg fogunk várni a következő bíróságnak a tárgyalási napot, lehet, hogy mi fogunk várni, de lehet, hogy ez a szegény tanú már nem fogja megvárni. És aztán hiába azt mondja, jó, hétfő reggel az első dolog, ő már nem lesz. Akkor természetesen ilyenkor szombaton, vagy szombat előtt, akkor ki lehet hallgatni. Ugye melyik a szigorúbb? A szombati tárgyalás az inkább tilos, mint szombat előtt. Szombaton csak az a probléma, nem érnek rá, nem tudnak igazán koncentrálni. Szombati tárgyalás, attól tartok, hogy jegyzetelni fognak. De természetesen pénteken is, szombaton is lehet tárgyalni, és amikor a bíróság tárgyalja, akkor később nem lehet őket támadni azzal, nem koncentráltak eléggé. Mi bízunk a bíróságra, hogy a pénteken össze fognak ülni, vagy szombaton, akkor koncentrálni fognak, és nem fognak jegyzetelni, és ez nem egy fellebezésnek pénteki tárgyalás volt az. Mi van abban az esetben, hogy nem valami életveszély, vagy ilyesmi, csak tartok attól, hogy az alperes el fog tűnni, vagy ilyesmi, és mondjuk sok pénzről is van szó, akkor ez nem elég. Akkor meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ne tűnjen el, de emiatt nem lehet tárgyalni szombaton, mert ilyesmivel tartok attól, hogy el fog tűnni. Ez a szombaton. De ha tényleg tartani lehet attól, hogy el fog tűnni, akkor ez elég ok annak, hogy tárgyaljuk ezt a témát olyan időben, amikor nem igazi munkaidő. Például, miről van szó? Az előbb említett időken kívül van az ünnepi időszak. Például most, ugye pont amiatt ugye elmaradnak több órák, mert minden héten van egy másik ünnep, és erre az van írva a Shulchan Aruchban, hogy ezekben a napokban nem olyan egyszerű idézni valakit bíróság elő, mert valamikor elutazik, valamikor nem tud jönni, de arra annyi lehet, hogy ha felszólítják őt, hogy jön ünnepek után, az lehet. Ez nem olyan, mint péntek, amit nem is lehet felszólítani. Erre hazateszi a Ramó, hogy ugyanígy nem lehet, ugye, mert az is van, hogy régen, a második világháborúig, ugye a zsidók nagyon szétszórva éltek. Mondjuk Magyarországon olyan kis falvakban éltek 1, 2, 3, 4 zsidó család, és ezek szoktak bejönni a vára egész évben, hát nem volt közösségi élet. Tehát nagy ünnepekor, új évkor, engeszteles napján, hát kint egy kis faluban élni is, nem közösségben imádkoznak, szoktak bejönni a városban. És azt mondták, hogy nem lehet kihasználni. Bejött a városban, akkor tessék bíróság elé áll ezen a napon, amikor épp a városban, vagy nem lehet. De ez hazateszi a Ramó, de ha azt látjuk, hogy valaki csak kihasználja ezt kifogásként, mert nem akar tárgyalni, mert halasztani akar, és talán még el is fog tűnni, vagy mindenképpen látjuk, hogy ez csak szélhámaság, akkor rögtön tárgyalnak, akár az ünnepi ciklus alatt is. Nem ünnepnapon, de azokban a napokban, amikor lehetséges. Ezt írja a Shulchan Aruch, ami azt jelenti, hogy van olyan idő, ami nem a klasszikus ideje, az ideális ideje a tárgyalásnak, de azt látjuk, hogy az illető csak húzza, halasztja, vagy még fizikailag is el fog tűnni, akkor természetesen ez elég ok annak, hogy tárgyaljuk olyan napokban, amikor nem igazán lehetséges. Talán mondom én, akkor péntek is, de nem vagyok biztos ebben, hogy ez péntekre is vonatkozik, hogy csak az ünnepi ciklus. Van olyan szokás is, hogy ha már ünnepi ciklus előtt kezdtek a tárgyalás, és nem lett vége, akkor még folytatják ünnepi ciklus alatt, hogy minél előbb vége legyen. Szóval egy dolog, amit mindenképpen lehet innen levonni, hogy ha olyan esetben, ahol félünk attól, hogy el fog tűnni, akkor mindenképpen lehet tárgyalni ezekben a napokban. Izraelben az a bevett gyakorlat, hogy mindig nyáron van elég rövid szünet, vagy nem, egy hónap, az pedig ugye nyáron van, Ávó 9-én van az a nagy bőtnap, amikor a zsidó nép gyászolja a jeruzsálemi szentének a lerombolását, az szintén estétől estig tartó bőt, attól a naptól közel egy hónapon keresztül nincs bírósági tárgyalás, de természetesen soron kívül lehetséges. Most ezek mind, amiről beszéltünk most, a hétköznap, délelőtt, délután, este, szombat és ünnep előtti napon, ünnepi ciklus, ezek mind azok a napokban lényegében, amikor lehet tárgyalni, és akkor se a bíró, se a peres nem tud hivatkozni arra, hogy ez nem egy ideális nap neki. tárgyalja. A kérdés az, hogy mi van akkor, hogy mindenki szívesen tárgyalna. Azt jelenti, a peresek vállalják bármilyen napot. Melyik az a nap, amit a peres képes vállalni, és még az a nap, ami nem képes vállalni. Szintén nem segít az, hogy ő vállalja. Ugye az a szombaton vállalja, akkor természetesen az nem segít. Miért? Mert a szombatot van egy tilalom. Ez nem egy kényelem, ez egy tilalom, amit tartok attól, hogy jegyzetelni fog. Akkor nem segíted a két peres azt mondja, hogy mi vállaljuk a szombatot. Ha a pénteki napról van szó, akkor csak a peresek vállalják, az nem elég, mert akkor még mindig a bíró hivatkozott arra, hogy el van foglalva, és nem tud nagyon koncentrálni. Hogy nem tud nagyon koncentrálni, és erre már mondtam, hogy talán ma ez egy kicsit könnyebb. Most egy dolog, amit lehetséges, ha mindenki vállalja a pénteket, akkor természetesen, illetve ha pénteken csak kihallgatás van, és nem ítélethozatal. És az ítélethozatalat átteszik egy másik napra, azon mindenképpen könnyebb, mert nem kell annyira koncentrálni, mert csak a tényeket kell itt megtudni. Este, az már előbb említettem, akkor mindenképpen lehet vállalni, mert akkor az olyan, mint peren kívüli egyezés, és természetesen egy ünnepi ciklus is ez olyan, ami nem nagyon alkalmas, de ha vállalják, akkor ez is lehet. Szóval ezeket ezek a időpontok a peren tartásnak, amikor lehet, mikor nem lehet, és mikor félig lehet, ha vállalják. Köszönöm szépen.